Papítok az Úréi, a mi Istenünké, aki nyilatkoztató dolgunk pedig a miénk és fiainké, mint örökké. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztusról. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk vezetén a 235-ös dicséretet keressük ki az énekes könyvünkből. 235-ös énekes keressük ki, és annak a legelső versét fennállva énekeljük. 235. dicséretünk így kezdődik. Hallgass meg minket, nagyon Isten! És Isten tiszteletünknek megáldása, megszentelése az Úr nevében van, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érette, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg az élő Istennek igéjét, Ézsaiás könyvének a 38. fejezetéből az első 20 verset olvasom. Tehát Ézsaiás könyvének a 38. fejezetéből az első 20 verset olvasom, akinél van Biblia, bátran követheti a szemével. Ezékiás királynak a halálos betegségéről és gyógyulásáról a történetet. Abban az időben Ezékiás halálosan megbetegedett. Ézsaiás próféta, Ámóc fia elment hozzá, és ezt mondta neki. Így szól az Úr. Rendelkezz házadról, mert meghalsz, nem maradhatsz életben. Ekkor Ezékiás arcát a fal felé fordítva imádkozott az Úrhoz, és ezt mondta. Ó Uram, ne feledkezz meg arról, hogy én híven és tiszta szívvel éltem előtted, és azt tettem, amit jónak látsz, és Ezékiás keservesen sírt. Azután így szólt az Úr igéje Ézsaiáshoz, menj és mondd meg Ezékiásnak, így szól az Úr atyádnak, Dávidnak istene. Meghallgattam imádságodat, láttam, hogy könnyeztél, ezért megtoldom napjaidat még 15 évvel. Asszíria királyának a kezéből pedig kiszabadítalak téged, meg ezt a várost, és pajzsa leszek ennek a városnak. Ez lesz annak a jele, hogy teljesíti az Úr azt az igét, amelyet kijelentett. Visszatérítem az árnyékot 10 fokkal Áház napóráján, azokon a fokokon, amelyeken már áthaladt. És visszatért a napórán az árnyék 10 fokkal azokon a fokokon, amelyeken már áthaladt. Ezékiásnak, Júda királyának a följegyzése, amikor beteg volt, de fölgyógyult betegségéből. Már azt gondoltam, hogy életem delén kell elmennem a holtak hazájának kapuiba. Megfoszt a többi évemtől. Azt gondoltam, hogy nem látom többé az Urat az élők földjén. Nem láthatok többé embert a világ lakói között. Hajlékomat lebontják, mint pásztorok sátrát. Megfosztanak tőle. Összetekeri életemet, mint takács a vásznat. Elvágja életem fonalát, reggeltől estig végez velem. Reggelig igyekeztem megnyugodni, de úgy törte össze minden csontomat, mint az oroszlán. Reggeltől estig végez velem. Csipogtam, mint a fecske vagy a rigó, nyögtem, mint a galamb. Szemeim fönnakadtak, Uram, szenvedek, segíts rajtam. Mit szóljak, hiszen amit megmondott, azt tette velem. Így múlnak el éveim lelkem keserűségében. Uram, az éltet mindenkit, engem is csak az éltet ezek után, hogy megerősítesz és meggyógyítasz. Bizony, javamra vált a nagy keserűség, hiszen megmentettél az enyészet vermétől, és hátad mögé dobtad minden vétkemet. Mert a holtak hazájában nem magasztalnak téged, a halottak nem dicsőítenek, a sírba leszállók már nem reménykedhetnek hűségedben, csak aki él, az magasztalhat téged, akár csak én most. Az apák tanítják fiaiknak, hogy te hűséges vagy. Megszabadít engem az Úr, ezért pengessük a lantot életünk minden napján az Úr házában. Áldja meg az Úr Jézus az ő igéjének olvasását, hallgatását, helyes megértését, a szívünkbe való befogadását, megőrzését, megtartását és a továbbadását is. Helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk, megindító tud lenni a mi szívünknek minden imádság, amit a Bibliában olvasunk, minden összetört élet, amely előtted kegyelmet nyert, és magunkra ismerünk, hogy mi nekünk is így kellene odaállni eléd. Énekeltük az imént az énekben, hogy hallgass meg minket, nagy Úristen, a mostani nagy szükségünkben. Szeretnénk avval az őszinteséggel és avval a szívvel jönni eléd, amilyen szívvel megírták azt az éneket, eléd tárva az emberi élet minden nyomorúságát. Így szeretnénk eléd hozni bűneinket és a szívünkben levő sok-sok gonoszságot, amellyel téged bántottunk, és a te lelkednek okoztunk fájdalmat. Így szeretnénk eléd hozni, Urunk, a mi életünkben levő minden terhet, gondokat és bajokat itt a földi életben. Szeretnénk eléd hozni lelkünknek a sebeit, a ki nem mondott sóhajokat is, a könnyeinket, amelyeket csak te láttál, nyomorúságokat, mélységeket, vagy betegségnek a terhét. Mindent eléd hozunk, Istenünk. Szabadítóként vallunk téged, olyan Istenként, aki csodálatos Isten vagy. Mert szereted a bűnös embert, és olyan áldozatot hoztál a te szeretetedben érettünk, amellyel örökké megbizonyítottad, hogy soha nem küldesz el senkit magadtól, aki Jézus nevéért hozzád menekül. Szeretnénk hozzád menekülni. Szeretnénk választ kapni tőle kérdéseinkre. Szeretnénk szabadulást kapni a mi nyomorúságainkra, gyógyulást a betegségekre. Nálad kegyelmet találni a kegyelem trónjánál a sok-sok bűneinkre, felüdülést megfáradt testünknek és lelkünknek. Köszönjük, Urunk, hogy reménykedést adsz a mi szívünkbe. Mert aki téged keres, az megtalál, aki nálad zörget, annak megnyittatik, és szereted azokat, akik hozzád kiáltanak és hozzád menekülnek. Hadd hozzuk eléd, Istenünk, a gyülekezet szenvedőit, betegjeit és nyomorultjait. Hadd hozzuk eléd a gyászolóit, akik valami gyásznak, fájdalmában vannak a lelkük mélyén, szomorkodókat, szenvedőket, kicsiket és nagyokat egyaránt. Nyújtsd ki a te kezedet, Urunk, és áld meg minket elsőrenden kegyelemmel. Ajándékozz meg mindenkit élő hittel. Keresd meg ebben a gyülekezetben azokat, akik vágynak feléd, azokat, akik még nem a tieid. Találd meg itt Ajkán és a mi népünknél azokat az életeket, akiket lelked megmenthet, mert oda fognak figyelni az evangélium mentővére. Gyűjts magadnak népet, és add, hogy a te néped, mi is itt Ajkán, hadd hordozzuk a szívünkben az evangéliumot, a hit által bennünk lakozó Krisztust, hadd legyünk a világ világosságává, odavonzva népeket te hozzád. Taníts a te ígéden keresztül, és add, hogy tudjunk arra figyelni, égess ki a salakot a mi lelkünkből, megtisztult élettel, odaszánt szívvel kövessünk egyedül téged. Amen. Énekszóval készülődjünk, testvérek, az ige hirdetéséhez. A megkezdett 235. énekünknek most a 4. versét énekeljük, tehát a megkezdett 235-ös dicséretnek most a 4. versét énekeljük. Adj szent lelket a tanítóknak, egyetemben a hallgatóknak, hogy mind engedhessünk akaratodnak, dicséretet mondhassunk te szent fiadnak, Jézus Krisztusnak. Tételem alapígéje írva található Dániel könyvének a 3. részében a 17. és a 18. verseket olvasom. Tehát Dániel próféta könyvének a 3. fejezetéből a 17-es és a 18-as verseket olvasom. Van nekünk Istenünk, akit mi tisztelünk. Ő ki tud minket szabadítani az izzó tüzes kemencéből, és ki tud szabadítani a te kezedből is, ó király. De ha nem tenné is, tudd meg, ó király, hogy mi a te isteneidet nem tiszteljük, és nem hódolunk az aranyszobor előtt, amelyet felállítottál. Eddig az Úr írott igéje. Kedves testvérek, sokszor olvasunk a Zsoltárok könyvében olyan imádságot, amelyben égve kiáltó és lelket háborgató igazságtalanságok felett örlődik maga a Zsoltáros is. Néha mi magunk is látunk olyan igazságtalanságot, amelyben a lelkünk úgy elkezd háborogni, hogy az igaz ember nyomorúságba jut, igazságtalanság éri, romlásba dől az élete, és néha látjuk azt, hogy a gonoszok, a bűnösök tobzódnak a jóban, gond és baj nélkül, betegség nélkül, mindenféle veszteség, tragédia nélkül. Nem egy Zsoltárban olvasunk arról, hogy a Zsoltáros oda viszi az ő panaszát, hogy Uram, én mosom kezemet ártatlanságomban, de csapások érnek minden nap, fenyítések minden reggel, és elmondja a Zsoltáros, hogy de más, aki meg istentelenül él, ő meg mindenféle gond, fenyítés, baj, bármiféle nehézség nélkül éli az életét. Ennek a világnak ez a velejárója, a bűnbe esett világnak a velejárója, hogy nálunk lakik az igazságtalanság is, de mind amellett az Istent félők várhatják az Úrnak kegyelmét, szabadítását. Az élethelyzetek sorozatban, most már ez a 49-es rész, hogyha Isten éltet, akkor nem sokára be fogjuk fejezni. A mai címünk, a mai témánk így hangzik, hogy mást kapni, mint amit remélsz. Mást kapni, mint amit remélsz. Az a történet, amelyet felolvastam előttetek Ezékiás királynak az életéből, egy döbbenetes történet, egy lelket megdöbbentő tény. Itt van egy király, aki a gonosz királyok között fénylik, mint az arany, egy csodálatos élet, amely istenfélő. A kevés azon királyok között, akik odafigyeltek Isten mértékére, az Úr törvényére, és a saját életüket ahhoz szabták. Egy olyan királyt képzeljetek el, akiről Istennek a diagnózisa csodálatos. Ha olvastátok már a Királyok és a Krónikák könyveit, akkor minden királyról, miután leírja a Szentírás, hogy mettől meddig uralkodott, hány évig, ki volt az apja meg az anyja, a következő mondat mindig Istennek a diagnózisa. Azt tette, amit rossznak lát az Úr, ugyanúgy, ahogy Jeroboám, Nebát fia, vagy éppen, ez a kevesebb szer, azt tette, amit helyesnek lát az Úr, úgy, ahogyan tette azt Dávid. Tehát ott van Isten diagnózisa, és Ezékiás királynál nem azt olvassuk, hogy Istennek valami negatív véleménye volt erről a királyról, hanem egy csodálatos diagnózist állít ki maga Isten erről az emberről. Ezékiás azt tette, amit helyesnek lát az Úr. Úgy, ahogyan tette őse Dávid. Igaz és istenfélő király volt. Képzeljétek el, hogy nehéz volt a feladata, hogy évszázadokon keresztül az a királyok, akik előtte uralkodtak, mind-mind pogányságot, bálványimádást, rettenetes erkölcsi fertőt hoztak az országba. A környező országokból behozták a bálványimádást, és a bálványkultuszokban megkonosodott paráznaságot is. Az egész ország úgy nézett ki, hogy nem az élő Istennek tiszteltek, áldoztak, nem ő hozzá imádkoztak, hanem mindenfelé, mindenféle magaslatokon szent fákat ültettek, paráznaságnak és bálvány áldozatnak a helyei voltak. Hát Ezékiás király, amikor trónra került, elkezdte a hatalmas reformot, megtisztította az országot. Megszüntette az áldozóhalmokat, a bálványpapokat elűzte az országból, a jövendőmondókat, akikre ugye Mózes törvénye szerint ítélet vár, szintén elűzte vagy kiirtotta az országból, felállította ismét az Úr oltárát, elkezdődött a naponkénti istentisztelet, az áldozatok bemutatása. Megtisztította az országot, egy istenfélő király. Visszavezeti a népét az egyedül igaz élő Istennek a követésére, a hitére, és azt látjuk, hogy egy olyan uralkodó, akinek a példájából mindmáig kellene minden ország vezetőnek tanulni. Egy nagyon pici percre én hadd álljak itt meg, mielőtt Ezékiásnál folytatnánk. Ti tudjátok, hogy én soha nem politizálok, úgyhogy most is a következő mondatokat úgy mondom el, hogy általános tényként igaz ez, bármilyen korszak, akár magyar, akár külföldi országának vezetőire. Mikor lesz áldás egy országon, ha a vezetők így cselekszenek, ahogy Ezékiás? Ha harcolnak a bűn ellen, az istentelenség ellen, a pogányság ellen? Hogy egy kicsit gyakorlatiasan megmagyarázzam, mire gondolok, a magyar parlamentnek például, ha Isten félelmében járna az összes képviselő, miniszter és az országnak a vezetője, akkor olyan törvényeket kellene hoznia, hogy ne legyenek tele az összes újságok és a televízió horoszkóppal, jósokkal és babonasággal, paráznasággal, istentelenséggel, káromkodással, de ilyen törvény nincs. És ilyen törvényen nem dolgoznak a honatyák, pedig ez hozna áldást az országra, erkölcsileg, lélekben, és én úgy hiszem, hogy a gazdasági áldás is az mindig a lelki felemelkedésnek a következménye, folyománya. Ezékiás király ilyen vezető volt. Ilyen példát adott. És ilyen példával fénylik a történelemben, és a Szentírást minden ország, minden vezetője a saját nyelvén olvashatná, és tanulhatna belőle. Aztán azt is olvassuk Ezékiás királyról, hogy egy csodálatos, imádkozó életet élt. Kevés keresztjén él olyan ima életet, mint amilyent ez a király. A saját életeteket is tegyétek Isten igéjének a mérlegére. Élsz-e olyan ima életet, hogy minden nap a belső szobádban, Isten előtt, könnyek között tusakodva öntöd ki a szívedet, mondod el minden gondolatát a lelkednek, az Úrnak, és hallgatod az igéjében, a bibliaolvasáskor az ő válaszát, tanítását. Csak egy példát hadd emelje ki Ezékiás király életéből. Az ő életében is többször próbálkozott az asszír király, a déli országrész királya, ő ugye Ezékiás a ketté szakadt országnak, ugye a déli részének a királya, Jeruzsálem bevételével próbálkoztak az asszírok, és Isten pajzsa volt mindaddig, amíg Ezékiás idejében a nép Isten félelemben élt. Pajzsa volt az országnak és a városnak. Amikor Szanhérib levele, az asszír király követének a levele oda került Ezékiás király elé, és ebben a király szapulta az élő Istent. Elmondta, hogy hát, hogy az összes országot elfoglaltam, majd titeket is leigázlak, ne reménykedj Istenedben. Azt olvassuk, olyan megható ez is. Fogta az a pergament tekercset, Ezékiás bement az Úr házába, kiterítette Isten elé, letérdelt, és oda vitte az Úr, hogy Uram, nézd meg, milyen levelet küldött Szanhérib, hogyan gyaláznak téged, gyalázzák a mi benned való hitünket, reménységünket. Istennek kedves mindig az az imádkozó, aki az élete ügyeit így teríti ki imádságban, a csendes órájában az Isten előtt, ahogy Ezékiás Szanhérib levelét. Itt van ez az élet. Ugye mindnyájunkban az a mondat megfogalmazódik, hogy bárcsak most lenne a mi királyunk Ezékiás, itt van egy csodálatos élet. Minden nép ilyen vezető után vágyik. Ugye a címünk, a témánk az, hogy mást kapni, mint amit remélsz. 38 éves Ezékiás király feljutott a csúcsra, lelkileg megújította az országot. Istentől áldás, kegyelem van rajta az országon is, és halálos betegségbe esik. Ugye az ember azt várna, hogy Uram, én azt tettem, ami kedves előtted, akkor áldj meg, hordj a tenyeredem, viseld gondját életem dolgainak. Ugye azt várnám, hogy adj boldogságot nekem, azt remélném, hogy örömet adsz a szívembe. És mit olvasunk? Isten küldi Ézsaiás prófétát, mondd meg Ezékiásnak, így szól az Úr, rendelkezz házadról, mert meghalsz, nem maradhatsz életben. Egészen mást kap Ezékiás, mint amit remél. Mint amit úgy vél a szíve, hogy mint ami járna. Mást kapok, Uram, mint amit gondolok. Más fog életemre következni, mint amit remélek. És itt egy kicsit megállunk. Vannak Istennek titkos útjai. Vannak olyan kérdések, amelyre nem kapunk választ a földi életben sohasem. Vannak olyan titkok, amit majd odafent fogunk megérteni az Isten országában. Részben ez is ilyen titok. Egy csodálatos király, akinek Isten akarata szerint távozni kell. És tudjátok, Isten igéje mindig élő, ható, személyes. Az, ami adatik nekünk, az az ige, történet, üzenet, vasárnapról vasárnapra, vagy bibliaóráról bibliaórára, vagy oda az a csendességedben az igeolvasáskor. Az élő, ható, személyes. Azt úgy kell olvasnod, hogy Isten azt neked mondja, az ő gondolatait, amelyből valami személyessé válik, valamiben tanítás rejlik. Talán sokan vannak közöttetek is, akik így vélik, hogy Uram, én végig szolgáltam az életemet. Annyi mindent letettem már az Úr asztalára. Mit várok? Jót. Örömet, áldást, boldogságot, hosszú életet, egészséget. Várom, hogy úgy megállj, hogy hordozgass, babusgass, Uram. És lehet, hogy Isten igéje ma közülünk mondja valakinek, és csak Isten lelke tudja, hogy kinek, hogy rendelkezz házadról, mert meghalsz, nem maradhatsz életben. A nagy kérdés az, hogy mi van ilyenkor az ember lelkében? Mi van ilyenkor a lelkünkben? Az első a nagy kérdés. Miért, Uram? Borzasztó sokszor jönnek belénk a miértek. Ott vagy az Isten előtt csendességben, és neki mész az Úrnak, hogy miért? Miért, Uram? Két imádsága van leírva ebben a felolvasott történetben Ezékiásnak, amikor a fal felé fordul, csak egy rövidke imádságban leír, hogy Uram, én azt tettem, ami kedves volt a szemeid előtt. Amit jónak tartasz, és keservesen sírt. A miért, Uramba, ott vannak ezek is, ezek a mondataink. Uram, én azt tettem, ami kedves előtted. Nem ezt érdemlem, nem ezt vártam. Ott van az ember lelkében a miért. Aztán ott van az ember lelkében a keserűség és a csalódás. Ezékiásnak a szívébe is, hogyha belelátsz, ott van egy elkeseredett király. Aki áldást várt, és halálos betegséget kapott. Aki jót cselekedett, és el kell mennie a minden élő útján. És megfogalmazódik Ezékiásban is. Hogy van az Uram, hogy én szolgállak? Én a lépteimet igéhez szabom. És én mást kapok. Én kapom a halálos betegséget, de más, és itt van az ember lelkében ez az összehasonlítgatás, találunk egy másik embert, más, aki istentelen, káromkodik, nem szabja a lépteit a te igéhez, duskál a jóban, az örömben, baj nélkül. Hogy van ez? Ott van az ember lelkében a keserűség és a csalódás. És végezetül a lázadás és a düh tud még ott lenni az embernek a lelkében. Lázadok Isten kijelentése ellen, Isten velem való tervei ellen, és dühös vagyok Istenre. Boldog az az ember, aki megtalálja ilyenkor, hogy mi a helyes teendő. Hát nézzük meg, hogy mi a helyes teendő. Ezékiás itt is példa. Itt is példa. Nem engedi, hogy magával ragadja őt a lelke keserűsége. Nem engedi, hogy a csalódottság szembefordítsa őt Istennel. És nem engedi, hogy megtelepedjen a szívében és a gondolataiban a düh és a lázadás. Mi a teendő? Oda menekülni az Úrhoz. Ez az első teendő. Ezékiás nem kezdett el gondolkodni, vagy Ézsaiás prófétával, Isten követével vitatkozni, hogy jól értette azt az igét. Biztos, hogy nekem küldi az, nem filozofálgat, oda menekül az Úrhoz. Tudsz-e oda menekülni az Úrhoz? Néha látok embereket, akik, ha baj éri őket, olyan fásultsággal maguk elé meredve, hogy el vannak magukba. A fásultság pont elveszi a lélek fogékonyságát. Menj oda az Úrhoz azonnal! Ne telepedj le a fenekedre, hogy most akkor én magam felett szomorkodok és nyalogatom a sebeimet, mert nem ezt a lovat vártam. Menj oda az Úrhoz! Menekülj az Úrhoz! A második imádság. Az imádság más dimenzióba emeli a mi lelkünket. Összekapcsol téged egyből Istennel. imádkozz. Vannak-e közöttünk betegek? Vannak. Imádkozz. Vannak-e közöttünk szomorúak? Vannak. Imádkozz. Vannak-e reménytelenek, hogy ne lennének? Imádkozz. Vannak-e olyanok, akiknek az egész élete összeomlott, nem úgy sikerült? Imádkozz. Vannak-e fiatalok, idősek? Imádkozz. Menj oda az Úrhoz, beszélj vele. És a harmadik, amit tanulhatunk, Ezékiás, hogy sírj. Oncs ki a könnyeidet, de az Úr előtt. Merjél sírni. Néha az emberek azt mondják, hogy jó, hát a sírás az női dolog, én ebben vele nem értek egyet. Nem értek egyet, hogy a sírás női dolog lenne, ez emberi dolog. Nem szégyen, hogy férfi sír. Ezékiás férfi, és sír. És senki nem botránkozik meg rajta, hogy nyámnyila férfi lenne, hogy sír. Nem nyámnyila. Az ember lelkének a sírás egy csodálatos dolga. Ezek a léleknek a könnyei. Vidd oda Isten elé. Onsd a könnyeidet az Isten vállára. Mondd, testvér, szoktál-e sírni? És kinek a vállain szoktál sírni? Isten vállán, a csendességedben, a csendes órában, a belső szobádban, Isten előtt sírsz, a csopánkodsz, hogy nincs emberi támasz, akinek a vállán kísíratod magad. Jó, amikor van valaki, akinek a vállán kísíratjuk magunkat. De a legelső könnyeidet mindig ad Istennek. Aztán megtanulhatjuk a mi a teendő pontunknál Ezékiás, hogy szállj szembe a lázadással, a csalódottság érzésével, a dűvel, a keserűséggel, és ne engedd, hogy ezek tenyészenek, felnövekedjenek a szívedben. Szállj szembe vele! Harcolj! Ne hagyd el magadat! Harcolj! Önts ki a szíved minden gondolatát Istennek. Én valahogy úgy látom Ezékiás imádságát és a sírását, hogy Ezékiás királynak a magába szállása hozta meg a szabadulás kulcsát. Az, hogy ő oda menekült Istenhez, elkezdett sírni, elkezdett imádkozni, ez vezetett ahhoz, hogy az ő lelke rálelt a szabadulás kulcsára. Fizikailag azt kellene mondanunk, hogy ha az ember sír, könnyben lábad a szeme, akkor nem látunk tisztán. Akkor mindig dörzsöljük a szemünket, mert a könnyeinktől nem látunk. De lelkileg fordított a helyzet. Könnyeinken keresztül sokkal tisztábban fogsz látni lélekben, mint a vidám örvendezés napjaiban. Könnyeinken keresztül olyan dolgokat is meglátunk, amit nevetés közben soha nem látsz meg. Ne félj sírni. Ne félj sírni Isten előtt. Ezékiásnál az igazi látást ez hozta meg, hogy ez a mindent jól csináló, áldott Istenfélő király elkezdett Isten előtt könnyezni, sírni. És a könnyein keresztül meglátott egy dolgot, amit addig ő nem látott. Mi volt ez? Meglátta azt, hogy ő már sírt az ország lelki állapotáért. Amikor elkezdte ezt a nagy reformot, az Isten félelemre való visszatérítését az országának, a népének, sírt már a népért. Akik áldoztak minden pogány bálványnak, akik nem tisztelték az Urat, nem hallgatták a Mózes törvényét a lévitáktól, nem szerették a felebarátot és nem szerették az Urat, megsiratta ő a népét, megsiratta ő az országát. Volt már könnye mások felé, és most a könnyein keresztül észrevette, hogy a saját élete felett még nem sírt. Ez az, amire Isten még az ő életében várt. Testvér, van valami, amire még vár az Isten a te életedben tőled. És ez nagyon sok esetben az, hogy még nem sírattad meg magadat. Ha gyermeked rosszat csinál, meg tudod síratni? Megám. el kell temessük a szüleinket, meg tudjuk síratni, megáll. Tudunk sírni más felett. Mondd, testvér, magad felett sírtál már úgy, hogy a lelked könnyezett. Ezékiás királynak az életéből ez az, ami hiányzott. És Isten várt rá. Itt van ez a fiatalember, 38 éves. Megcsinál mindent, ami Isten gondolata. Kivéve a saját életét még nem síratta el bűnbánatban az Isten színe előtt. Az imádságából itt az Ézsaiás 38-ból 17-es versnél különös dolgokat találunk. Azt mondja Ezékiás, bizony javamra váltanak keserűség, hiszen megmentettél az enyészet vermétől, és hátad mögé dobtad minden vétkemet. A könnyeink keresztül meglátta, hogy Uram, nekem szükségem volt, hogy mélységbe járas. Szükségem volt erre a halálos betegségre, mert ez volt az eszközöd, hogy végre én megsirathassam magamat. Néha szükségünk van, hogy bemenj a kórházba, hogy eltemess egy szeretett családtagot. Néha szükséged van, keményen hangzanak a mondatok, tudom, de ez Isten igéje. Néha szükségünk van arra, hogy valami baj érjen. Veszteség, fájdalom, a szíved összetörése, hogy végre egyszer elkezd sírni. Isten évekig várt Ezékiásra. És itt tudta megfogni ezt a királyt. Rendelkezz házadról, mert meghalsz. És ez volt az a pont, ahol végre ez a király elkezdett sírni önmaga felett. Meglátta, hogy szüksége van az életemnek, az áldások között a mélységre, a könnyekre, a fájdalomra. Különös az embernek a lelke. A salak, a gonoszság a mélységben, a könnyek között, a szenvedésben ég ki belőlünk. Ha Isten mindnyájunkat csak a magaslatokon hordozgatna, a hegytetőkön, bennünk maradna a salak, hidd el. És meglátta Ezékiás, hogy te miért de gonoszság van a szívemben. És a 17. versnek a vége az, hogy hátad mögé dobtad minden vétkemet. Meglátja a gonoszságát, a saját gonoszságát, és elkezd örvendezni afelett, hogy ezt odavittem az Úr elé, és ő megbocsátotta. És itt megint megállunk. Mondd, testvér, mit gondolsz, mennyi gonoszság van még a te szívedben? Különös a kérdés, ugye? Mennyi gonoszság van még a szívedben? Jövünk kegyesen, ájtatosan, és úgy gondoljuk, hogy ó, hát azok, akik ide se érnek az ajkai templomat, azokon mennyi gonoszság van? Mi? Hát nem. Mások. Rólad van szó. Rólam meg rólad. Rengeteg gonoszság van még a mi szívünkben. Te mérdek bűn. Te mérdek gonoszság, és lehet lelki pásztor, akár püspök, lehet egy gyülekezet szolgálója, gondnoka, presbitere, gyermekmunkása, lehet misszionárius. Te mérdek gonoszság van a szívedben, amit meg kell síratnod, és odavinni Jézus vérének érdeméért, kegyelem trónusához. Sírj, testvér! Könnyezz, de az Úr előtt. A szíved gonoszsága miatt. Van egy különös igevers a Jeremiás 13-17-ben, egy döbbenetes vers, amikor Isten a saját szívének a titkaiba enged bepillantást nyerni. Úgy hangzik ez a vers, hogy Isten mondja, hogy titkon sírni fogok a rejtek helyeken a kevésségetek miatt. Ez a vers nekem azt mondja, hogy Isten nagyon sokszor sírt már miattad, meg miattam. A bűneink miatt, a kevésségeink miatt, a gonoszságaink miatt. Ő már sírt felettünk, miattunk. De te még nem sírtál magad felett, a magad bűnei miatt. Hányszor könnyezett az Isten lelke a rejtek helyeken, titkon érted, és te még soha nem sirattad meg magadat, nem láttad meg kevésségedet, nem láttad meg sok gonoszságodat. Mik a tanulságok? Ez a következő pontunk, a tanulságok. Az 5 Mózes 29-28-as versét olvastam a köszöntésben. A titkok az Úréi, a mi Istenünkéi, de a kijelentve dolgok a mieink és fiainkéi mindörökké. Vannak titkok. Néha Isten bennünket olyan titkos ösvényeken vezet, amelyet nem értünk. Péternek azt mondja Jézus a lábmosáskor, nagy csütörtök este, hogy amit én teszek, te azt most nem érted, később megérted. A példabeszédek 20-30-as verse azt mondja, hogy zúzódások és sebek tisztítanak meg a gonoszságtól, és a test belsejében is érzett csapások. Sok-sok titok. A titkok az Úréi. De hidd el, testvér, hogy mindent végtelen bölcsességgel dönt el életed útai felett, és téged, a tégedért dolgok felől is végtelen bölcsességgel dönt. A titkok az Úréi, hogy mit miért, de hogy javadra, ez ki van jelentve. A miérteket néha Isten elpalástolja. Nem kell tudnod a miérteket. Tudom, ezt feszegetné mindegyikünk, hogy miért, és Isten meg azt mondja, hogy ne a miérttel tölődj, hanem azt jelentem ki neked, hogy ezt javadra cselekszem. Ezékiás király a halálos betegségben úgy imádkozik, hogy bizony javamra vált a nagy keserűség. A Róma 8.28-at mindnyájan tudjátok, azoknak, akik Isten szeretik, minden javukra szolgál. Hát javadra teszi. A titkos döntéseit, az érthetetlenség útjait, ami miértjeinket szüli, javadra teszi. Tanulságok még, légy alázatos Isten előtt. Ne sértődj meg a veled való bánásmódján. Ne sértődj meg a veled való bánásmódján. A Máté 11.6-ban Jézus azt mondja, hogy boldog, aki nem botránkozik meg én bennem. Ezékiás megbotránkozhatott volna Isten előtt. Uram, jót teszek, jó tetejébe rosszat kapok. De ő megalázta magát, szabadulást nyert, kegyelmet nyert, és azt mondja, hogy javamra vált a nagy keserűség. És az ilyen embert, ha a végén megkérdezed, azt mondja mindig az ilyen ember, hogy soha nem mentem volna másúton, ha ezt így tudom. Választottam volna a halálos betegséget, a kórházi ágyat, a gyászt, még a halált is. Ha ez Isten terve, és a javamra válik, így égeti ki belőlem a bűnt, a salakot. Megyek, Uram. Jó a te döntésed. Nem tévedsz választásodban, és velem való akaratodban. De se sértődj meg az Isten veled való bánásmódján, mert hidd el, hogy Isten nagyon szeret. Jeremiás 31-ben azt mondja Isten, hogy örökkévaló szeretettel szerettelek téged, azért terjesztettem ki rád irgalmasságomat. Hát ez az Isten szeret téged. Vedd komolyan. A következő tanulság egy ige, amit olvasok a Filippi 2-ben, mégpedig a 14-től 16-os versig. Zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent, hogy fethetetlenek és romlatlanok legyetek Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban, ha az élet igéjére figyeltek. Bárcsak sok kereszténynek a bibliolvasó kalauzába föl lenne írva ez az ige, hogy zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent, legyetek fedhetetlenek, romlatlanok ebben az elfajult világban. Akik között ragyogtok, mint csillagok a világban, ha az élet igéjére figyeltek. Miért ide való tanulság ez? Azért, testvérek, mert ha minket ér ilyen, mint Ezékiást, mi zúgolódunk az Isten ellen, és vonakodunk az ő tervei ellen, és vonakodunk az ő akaratának a cselekvése ellen. Bármibe kerülsz, ahova Isten vezet. Zúgolódás és vonakodás nélkül tégy mindent. Ebben az elfordult, elfajult nemzedékben arra hív el Isten, hogy bármi érte ragyogjál, mint csillag a világban. És ez csak azt tudja, aki Jézusnak odaszánja az életét. Az Úr Jézusnak, aki életet királya, szerelmes vőlegénye, megváltó ura. A következő tanulság szintén a Filippi levélben az első rész 27-től 30-as verséig terjedő kis szakasza. Csak hogy a Krisztus evangéliumához méltóan viselkedjetek, hogy akár oda megyek és látlak titeket, akár távol vagytok, azt halljam rólatok, hogy megálltok egy lélekben, egy szívvel, együtt küzdve az evangélium hitért, és hogy semmiképpen meg nem rémültök az ellenfelektől. Ez nekik a kárhozat, nektek pedig az üdvösség előjele lesz, mégpedig Istentől. Mert nektek nem csak az adatot meg Krisztusért, hogy higgyetek benne, hanem az is, hogy szenvedjetek érte, és hogy ugyanabban a küzdelemben álljatok meg, amelyet tőlem láttatok, és amelyet most rólam hallottok. A börtönből írja Pál ezeket a sorokat a Filippi gyülekezetnek, és azt mondja, hogy bármilyen messze vagyok tőletek, álljatok meg, és az evangéliumhoz méltóan viseljétek magatokat. Bármiért titeket, üldözés, mártír halál, ha ott van veletek egy apostol, ha nincs ott, ha lát benneteket valaki, ha senki nem lát, a Krisztus evangélium az méltóan viseljétek magatokat. Nézd Ezékiást! Amikor befelé fordult az ágyában, és sírt, kiöntötte a szívét, nem tudjuk, hogy ezt hányan látták, vagy éppen lesték meg a királyi palota szolgái közül. Akár látták, akár nem. Ő úgy cselekedett, hogy Istenhez menekült. Nem csak akkor kell istenfélő életet élned, amikor ezt mások látják, és téged dicsérnek, hogy milyen jó kis keresztény vagy te. Akkor is kereszténynek kell lenned, ha ezért soha nem kap senkitől dicséretet, mert soha senki nem látta. Akkor is hűnek, becsületesnek kell lenned, mert soha nem derül ki, vagy éppen mást gondolnak rólad, Isten látja és tudja. Ezékiás nem kereste ebben a helyzetben a maga sajnáltatás eszközeit. Akkor, jaj, drága népem, nézzétek, miért engem, itt fáradoztam Istennek, és hát halálos beteg vagyok. Nem látunk ilyet, hogy most ő sajnáltatja magát, panaszkodik. Nem, a Krisztus evangélium az méltóan viseli magát, ószövetségi emberként is. Az Isten mértéke szerint tisztaságban, hűségben, az Istenhez menekülésben, az Isten előtt fedetlenségben áll. A következő tanulság, hogy mindig van remény. Még akkor is, hogyha Isten összetör téged. Mindig van remény, akkor is, ha Isten összetör téged. Jobb könyvében olvassuk, hogy keze összezúz, de aztán meg is gyógyít. Isten csinál ilyent. Összetör, aztán meggyógyít. És szükség van rá, hogy összetörjön. Ezékiás király kegyelmet kap, és még 15 évvel megtolja Isten életének éveit. És kimondja a nagy tanulságot, a következő tanulságunk az ő szájából származik, bizony javamra vált a nagy keserűség. Hidd el, hogyha a keserűség ér, Isten azt a javadra akarja fordítani. Ahogy Jézus Krisztus is értünk szenvedett, és kiitta a keserű poharat, milyen drága javára vált ez azoknak, akik Krisztus által üdvösségre jutnak, mert hisznek a fiúban, és örök életük van a fiú nevében, Jézus nevében. És az alapigénk, az utolsó tanulság, a Dániel 3-ból, Sidrák, Misák, Abednégó mondja ezt a bálványimádással őket kényszerítő királynak. Van Istenünk, akiben hiszünk, aki ki tud minket szabadítani az izzó tüzes kemencéből. idáig olyan rendíthetetlenül tudjuk mi is mondani. Valaki megkérdez téged, neked milyen Istened van, akkor tudjuk mondani, hogy igen, nekünk olyan Istenünk van, aki ketté választotta a vörös tengert, föltámasztja a halottakat, aki 300 fegyvertelen emberrel, Gedeon seregével, a 120 ezres midjánitákat legyőzte, hatalmas Istenünk van. De Sidrák, Misák, Abednégó folytatják. De ha nem tenné is, tudd meg, ó király, mi a te Istenedet nem tiszteljük, az aranyszobor előtt nem hódolunk. Nem csak akkor kell Istenhez hűnek maradnod, ha a szabadítás utoléri az életedet. Isten igéje azt mondja, hogy van, akit Isten felemel, van, akit a mélyben hagy. Jakab apostolt kivégezteti Heródes király, Péter apostolt az angyal kiszabadítja. János apostol csak száműzik Pátmos szigetére, nem ölik meg, Pál apostolt Néró kivégezteti. Van, akit Isten megszabadít, és van, akivel az ő titkos terve, hogy az ő élete máshogy dicsőíti meg az Istent, és nem úgy, hogy a szabadítás örökségként az övé lesz. Azt mondja Sidrák, Misák, Abednégó, hogy de ha nem tenné is, ha nem jön el a szabadítás, ha Isten most nem hajol le hozzánk, nem szabadít meg, akkor is őt szeretjük, őt választjuk, ő a mindenünk. Akkor sem engedünk a sátán csábításának, nem választjuk a bűn gyönyörűségét, nem választjuk a könnyebb utat, nem választjuk a sátán mértékét, nem sodródunk el a világgal, mert van nekünk Istenünk. Őt szeretjük. Testvér, ha nem jön el életedben Isten szabadítása, nem jön el az, amiben reménykedsz, amiért imádkozz. Tudod őt választani? Választod őt úgy, mint Sidrák, Misák, Abednégó a haláltorkában, hogyha a következő percben meghalunk, akkor is a szívünk Jézusé. És őt szeretjük. És őt választjuk örökön örökké. Erre mondja a Jelenések 2:10, hogy légy hű, mint halálig, és néked adom az élet koronáját. Nem csak akkor kell hűnek lenned, amikor Isten is szüntelenül a hogyan szabadítsalak meg kedves szolgám felkiáltással rohan oda hozzád, hanem akkor is, amikor szenvedni hagy, kórházban hagy, akkor is. Légy hű, mint halálig. Egy történettel fejezem be. Volt a régi időkben egy mongol falucska, ott egy özvegy férfi fiatal fiával élt ebben a faluban. Egyetlen egy lovuk volt a szegénységében, avval dolgoztak ugye a földeken, és ez a ló egyszer elszökött. Hát a falu beliek azt mondták neki, hogy hát ez bal szerencse. Egyetlen egy lovad volt, az is elment, ez bal szerencse. Az öreg megvonta a vállát, hogy bal szerencse, szerencse, ki tudja. Pár nap múlva a megszökött ló visszatért, de csoda folytán hozott magával egy csomó vadlovat. Egyből elkezdték irigyelni a falu beliek a mongol öreget, hát ez mekkora szerencse. Egy lovad volt, most meg van egy ménesed. Micsoda szerencse, de az öreg megint csak megvonta a vállát, hogy szerencse, bal szerencse, ki tudja. Sok lovuk volt, gazdagok lettek, sokat lovagolt ugye a fia, az egyszem fia az öregnek, egyszer leesett a lóról, és csúnyán eltörte a lábát. Azt mondták a falu beliek, hát ez bal szerencse. Az öreg megint csak megvonta a vállát, hogy bal szerencse, szerencse, hát ki tudja. Egy napra rá, hogy eltört a fiú lába, jöttek a kánnak az emberei, a katonái, hogy kitört a háború, minden épkézláb férfit visznek a katonának. Faluból mindenkit elvittek, kivéve a törött lábú gyereket, megnézték, hát téged nem viszünk el katonának, el van törve a lábad. Ugye tudjátok, mit mondtak a falubeliek? Különös a történet. Különösek Istennek az útjai. Mi emberek nem látjuk sokszor a teljes képet. Sokszor mondanánk dolgokra, hogy ez nem jó, Uram, nehogy ebbe belevezess. Nehogy ilyen ösvényt mutass. Én azt mondom nektek, hogy bízz az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj. Zsoltárok 39.6-ban van egy különös ige, hogy így hát mit várhatok, Uram, egyedül benned reménykedem. Sokszor érnek bennünket dolgok, amire értetlenül nézünk, és nem tudjuk, hogy örüljünk-e, vagy sírjunk neki. De ezt elmondhatod a zsoltárossal, hogy így hát mit várhatok, Uram, egyedül benned reménykedem. Neked is, testvér, egyedül Jézus Krisztus adatik. Egyedül az Úr Jézusban reménykedj. Ő adatik neked az Atyától. Ő a mennyei Atya utolsó, drága szava, az egyetlen kincse, amit neked ad. Legyen ő a mindened. És egy példabeszédekbeli igével zárhatom a mondani valót. Ne irigyelje szíved a bűnösöket, inkább az Urat féld minden nap, mert van még jövendő, és reménységed nem semmisül meg. Amen. Ének szóval feleljünk, testvérek, az ige hirdetésére. A 345-ös énekünknek a negyedik versét énekeljük. Keressük ki az énekes könyvünkből a 345-ös éneket, és annak a negyedik versét énekeljük. 345-ös ének negyedik versét énekeljük. Szent fiadért, ki engemet vérén megváltott, hallgass meg, ha bűnbánattal hozzád kiáltok. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Hadd valljuk meg előtted, Urunk, hogy a mi szívünkben is, ha valami rossz ér minket, oly sok lázadás, oly sok neked rontó kérdés tud lenni, keserűség, csalódottság, még dű is. Hadd valljuk meg neked, és hadd ítéljük bűnnek a szívünkben tomboló gonosz érzéseket, gonosz gondolatokat, és hadd vessük a mi életünket, magunkat úgy a te kezeidbe, atyai szerető kezedbe, hogy teljes bizalommal tudjuk magunkat rád bízni. Úgy, ahogy egy kicsin gyermek egy fáról olyan bizalommal veti magát az alant levő édesapa karjaiba, annyira bízva, hogy az édesapjőt elkapja, hadd bízzuk magunkat így te reád. Köszönjük, Urunk, hogy a te lelked és igéd leleplezi a szívünkben levő, irántad levő bizalmatlanságot. Hányszor gondoljuk, hogy mi tudjuk jobban, hogy mire van szükségünk, és hogyan teljenek napjaink, mi az, ami velünk történjen, ami bennünket érjen, és úgy gondoljuk, hogy amikor a te gondolataid valósulnak meg, akkor te hibázol és rosszat cselekszel. Adj nekünk alázatos szívet. Hadd tudjunk tanulni igédből. Hadd értsük meg Ezékiás történetéből is, ha még a halálos betegség jön is ránk. Nincsenek véletlenek. A te kezedben van akkor is életünk. És életünk napjainak száma egyedül a te kezedben van. Nem orvosok, nem a betegség nagysága fogja eldönteni, meddig élünk, hanem a te szíved gondolata rendelkezik e felől. Urunk, add, hogy bármiért, bármilyen nyomorúságban vagyunk, hadd tudjunk előtted imádkozni, hozzád menekülni, úgy sírni, ahogy Ezékiás tette, a te vállaidon sírni és kijönteni könnyeinket, lelkünknek minden gondolatát. Hadd imádkozzam azokért, Uram, akik még nem sírtak ebben a gyülekezetben, saját életük felett, gonoszságaik felett, mert nem látták még meg. Adj nekik összetörettetést, adj nekik könnyeket, és adj nekik a könnyekben olyan látást, amelyre lelked vezeti el őket. Hadd lássák meg mindazt, amit eddig nem láttak a saját életükben, a saját életük felől. És hadd tudjanak utána is csak téged keresni, csak benned reménykedni, és hadd tapasztalja meg mindnyájunk, hogy javunkra válnak a keserűségek. Áldott légy a keserűségekért. Köszönjük a mélységben való járatást, a betegségeket, a fájdalmakat, a lelki sebeket, az úzódásokat, amelyek lelkünket érték, de amelyek által megtisztítasz a gonoszságtól, legyenek akár eszközeid a test belsejében is érzett csapások. Szeretünk, Urunk, vágyunk így téged választani, mint Sitrák Misák Abednégó tette. Hogyha életünk nyomorúságaira, betegségeire nem is jön el szabadításod, örök vigasz, az örök élet te nálad. És szeretnénk hűséges lélekkel a halálos ágyon is rólad bizonyságot tenni. Szerető, hozzád ragaszkodó szívvel mindent odaadni te neked. Szeretünk, Úr Jézus, áldott légy örökkön örökké. Amen. A csendes percben mindenki a saját szíve imádságát, fohászát vigye oda az Úr elé. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Fennállva fogadjuk az áldást. Jézus Krisztus mondja, nem ti választottatok ki engemet, hanem én választottalak ki, és én rendeltelek titeket arra, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az atyától az én nevemben, megadja néktek. Amen. A záró énekünk, testvérek, a 229-es dicséret mind három verse, 229-es dicséretünk mind a három versét énekeljük el. 229-es énekünk, így kezdődik, hű pásztorunk, vezesd a te árva nyájadat.